Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 272. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Bár továbbra is a feltűnés, illetve általában a vizualitás kérdéseit vizsgáljuk, elsősorban a reklámvilágában. Az előző két adásban felmerült, hogy miképp jelenik ez meg itthon a divatban. A rövid válasz sehogy. És lényegében a hosszabb is ez. Úgyhogy azt próbáltuk megfejteni Keszeg Anna kultúrakutató segítségével, hogy a magyarok miért tekintik még mindig úri huncutságnak, ha valaki figyelmet fordít a megjelenésére. Ennek az attitűdnek a kezdeteként a nyelvújítás korát nevezte meg a MOME tanára, de elismerte, a puritánság eszményét hirdető évtizedek sem segítettek a helyzeten. Azt is szomorúan tapasztaltuk, hogy csupa rideg, félrevezető kifejezés kapcsolódik a divatkövetéshez. Felmerül tehát a kérdés, vajon csak a divatvilágában vannak nagy számban negatív kifejezések, vagy más területeken is, és így valójában maga a nyelv tekinthető negatívnak. Először erre keressük a választ.
Első megálló.
Horváth Péter Iván, nyelvész, szakfordító, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa van velem. Szia!
Szia!
Vajon mennyire határozza meg a szó, vagy mondjuk maga a nyelv, a tartalmat, vagy a tartalom hat-e a nyelvre, és hogyha erre van esetleg egy általános szabály, akkor ez mindenhol mindenkinél ugyanúgy működik-e?
Azt kell mondanom, hogy szóról szóra változik minden egyes nyelvben, hogy a valóság határozza meg a nyelvet, vagy a nyelv a valóságot. Ez ugyanis egy ókorban kibontakozott vita, amely a mai napig nem jutott nyugvó pontra. Nyilvánvalóan a legeklatánsabb példa erre az, amikor a mindenkori hatalom átkeresztel bizonyos dolgokat, jelenségeket, intézményeket, közterületeket. Egyébként a mindennapokban, ha úgy tetszik, saját magunkat is kábítjuk ilyesmikkel, meg hát a nyelvtársainkat, hogy így fogalmazzam, hogyha nem akarunk bántóak lenni, vagy nyersek, akkor általában mélyen meg vagyunk arról győződve, vagy ha valamit másképpen fogalmazunk, akkor az a dolog, az a valóság rész maga is át fog alakulni.
Ez olyasmi, mint amikor valakinek mondjuk a hozzáállás a GMO-s történetekhez kiderül abból, hogy azt mondja, hogy génmódosítás vagy génmanipuláció.
Hogyne. Vagy gondoljunk akár arra, hogy abortusz, vagy ezzel szemben művi terhesség megszakítás, vagy angyalcsinálás. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy az illetőnek milyen a akár a vallási meggyőződése, vagy tágabb értelemben a világszemlélete. Végső soron ugyanarról az eseményről van szó, de innen is, onnan is meg lehet közelíteni.
Nagyon sokszor mondják azt, hogy tehát az inuitoknak a hóra van a legtöbb kifejezésük, hát nyilvánvalóan, mert mindenkinek a környezetében lévő dolgok határozzák meg, hogy még a kezdetekkor hogyan áll össze a szókincse. Tehát, hogy ez valóban arra utal, hogy a kifejezésünkben már benne van, hogy alapvetően negatívak vagyunk, vagy éppen pozitívak, egy olyan népről van szó, vagy pedig megvan nekünk mindenre a szavunk, csak mostanra az lett az általános, hogy ezeket használjuk. Tehát, hogy a pozitívabb kifejezések, azok inkább a passzív szókincsünkbe kerültek.
Ez is elképzelhető, és az ellentétje is, csak ezt ma már szinte lehetetlen bizonyítani, akár pro, akár kontra, mert a magyar nyelvközösség én már 3000 év óta létezik, és nyelvemlékek hiány nagyon nehéz lenne megmondani, hogy a vándorlások korában, tehát a honfoglalás hosszú évtizedeiben, századaiban hogy fejezték ki magukat, de hogy konkrét példával is éljek, talán a sokaknak föltűnik, hogy a magyar nyelv, szokták mondani, mennyire negatív, hát ez így persze önmagában túlzott általánosítás, de amikor a hétköznapokban valakinek fölajánlunk valamit, akkor jellemzően úgy kezdjük a mondatot, hogy nincs kedved moziba jönni, vagy nem kérsz egy kis sajtot. És ha ezt összehasonlítjuk más nyelvekkel, akkor valóban most a más nyelveken, nyilván az ismertebb nyugat-európaiakat értem, ott inkább azt tapasztaljuk, hogy ezek állító formát öltenek. Most, hogy ez mikor alakult ki, és pontosan miért, az tényleg nehéz, vagy akár lehetetlen megmondani. Tény az, hogy ezt mi már így örököltük, tehát ma élő magyar anyanyelvűek, és nekünk ez így természetes. Az újabb nyelvhasználattal kapcsolatos kutatások, az úgynevezett pragmatika szokta ezt úgy nevezni, hogy arcvédő stratégia, tehát az ember mintha tartana attól, hogy kínos helyzetbe kerül azáltal, hogy a másik fél el fogja utasítani. Na most ugye a kérdésben benne volt, hogy akkor ez csak ránk jellemző-e, és a válasz nyilván az, hogy nem, viszont az arányok talán mások. Tehát minden nyelven ki lehet fejezni ezeket a dolgokat állító és tagadó formában is, de úgy néz ki, hogy bizonyos fogalomkörökben ezek magyarul negatívban érvényesebbek, vagy gyakoribbak. És hadd mondjak egy másik példát, ez megint nem magyar sajátosság, de nagyon feltűnő, hogy rengeteg negatív jelentéstartalmú szó nem törzsökös magyar, tehát uráli vagy finnugorkori örökség, hanem más nyelvekből származik. Tehát az olyan szavak, mint az ostoba, vagy a buta, meg a csúnya, meg ezek, érdekes módon, illetve hát nem is annyira meglepő, mert mondom, ez világjelenség, mindig máshonnan származik, mintha mi lennénk a csupa szép és okos ember földje, és akkor nem is lennének saját szavaink, ugyebár az ilyen elítélendő vagy kellemetlen dolgokra.
Az, hogy a környezet hat ránk, és most itt nem csak az emberi találkozásokra gondolok, hanem ténylegesen arra, hát tényleg sztereotíp dologra, hogy a mediterrán népeknek van kifejezése arra, hogy hogyan éljen meg a boldogságomat, hogy hogyan legyek pozitív, és a többi, és akkor valóban az északi népeknek sokkal inkább gyakorlatias kifejezéseik vannak, sokkal inkább a problémára fókuszáló. Tehát, hogy akit jobban sújtott az elemekkel való küzdelem, akkor akinek kevesebbet kellett, az alapvetően nem kellett, hogy ki alakítson arra egy kifejezésrendszert, hogy mi van, hogyha jön az iszonyatos jégeső.
Igen, nyilvánvalóan az egyes nyelvek szókészlete nagy mértékben abból tevődik össze, hogy az a nyelvközösség mi mindent élt át. De egyébként még azt is hadd tegyem hozzá, hogy ez egy sokszor idézett nyelvészeti tétel, hogy minden nyelven ki lehet fejezni mindent, csak éppen az az eltérés, hogy valahol egyszerűbben, máshol meg bonyolultan. És hogy akkor újabb konkrét példát hozzak, a színkör abszolút fizikai jelenség, tudjuk, hogy egymásba olvadnak az árnyalatok, nem is lehet tudományosan éles határt vonni ezek között. A nyelvek úgy néz ki, hogy elég önkényesen húzigálják meg ezeket a határokat, és közismert példa, hogy a magyarban azt mondjuk, hogy piros és vörös, arra a tartományra, amelyik sok más körülöttünk lévő nyelvekben viszont egyetlen szóval fejeződik ki. És akkor itt utalok vissza erre a korábbi kérdésre, hogy vajon hogy a tyúk vagy a tojás, tehát a valóság határozza-e meg a nyelvi leképezést, vagy éppen fordítva, ennél a példánál maradva, addig mondogattuk, ismételgettük saját magunknak, hogy piros és vörös, amíg el nem hittük, hogy ténylegesen léteznek ilyen színek.
Azt látom, hogy milyen nagyon udvariaskodó nép vagyunk a nyelvben. Tehát ez a nem akarsz-e, nem jössz-e, nem kérsz-e, hogy ez is inkább egyfajta nem is attól való félelem, hogy visszautasítanak, hanem hogy ne gondolják azt, hogy tolakodunk.
Hogy ne, bár azért itt némileg ellent kell mondanom, mert ez nagyon egyén meg, hogy is mondjam, társadalmi csoport függvénye, hogy ezt ki hogyan fejezi ki, mert kétségtelenül vannak olyan magyar anyanyelvűek, akik nagyon udvariasak a legegyszerűbb helyzetekben, és mások meg retteltesen nyersek, mert hogy a nyelvi kifejező eszközök egyformán a rendelkezésünkre állnak, és ebből ki ezt, ki azt választja ki. De hát amúgy az udvariasának persze rengeteg fokozata van, tehát attól kezdve, hogy gyere be, kontra, fáradj be, vagy azon gondolkodtam, nem volna-e jobb, ha bejönnél, stb. Stb. És ennek kapcsán megint csak az jut eszembe, hogy azért ez nem magyar sajátosság, tehát ezeket a dolgokat ugyanúgy lehet cifrázni az általam ismert angol vagy spanyol nyelven, nekem ezek a munkanyelveim, és ott is nyilván attól függ, hogy hát úgy szokták ezt az elméletben felosztani, hogy a viszintes és a függőleges távolság, tehát hogy egyfelől van egy aláfölé rendeltségi viszony, hogy valaki a felettesem vagy a beosztottam, viszintesen pedig úgy, hogy mennyire közeli az ismerettségünk, hogy jó barátok vagyunk-e, vagy futó ismerettség, stb. És akkor hát ez egy elég bonyolult koordinátarendszer, és valahogy ebben mozgunk a hétköznapokban.
Sok népet az is meghatároz, hogy hogyan káromkodik, illetve mennyit káromkodik, és mindig nagyon büszkén szokták mondani a magyar hát, szinkronrendezők, meg dramaturgok, hogy míg az angol az körülbelül három szóval tud operálni, addig a magyarban annyira kacifántos káromkodás kör van, hogy ez tulajdonképpen azért van, mert mi annyira lazák vagyunk, hogy szétesünk, vagy ez megint esetleg egy negatív dolog, hogy nekünk a bosszankodásra sokkal több kifejezésünk van.
Szerintem nem jó leszűkítenünk a káromkodás gazdag funkcionalitását csak a bosszankodásra, mert például a káromkodás szolgálja adott esetben a fenyegetés kifejezését is, aztán akkor nevezhetjük így, hogy a lazaságot vagy a csoporthoz tartozást figyeljük meg, ha mondjuk katonák, vagy osztálytársak, vagy nem tudom én, közeli barátok beszélnek, akkor ott éppenséggel az ezeknek a trágárságoknak a funkciójuk, hogy kifejezzék a bensőséges kapcsolatot. Tehát lehet, hogy egy kívülállót megbotránkoztatnak, és úgy tűnnek, hogy ezek mind öncélúak, de valójában abban a közléshelyzetben arra szolgálnak, hogy kifejezzék, hogy mi egy branchból valók vagyunk. Elég sok funkciót azonosított egyébként a szakirodalom, és hát változások itt is felfedezhetők, erről nagyon sokan értekeztek, a nyelvészeken kívül egyszerű hétköznapi nyelvhasználóknak is feltűnik, hogy most már az elmúlt 30-40 évben, hogy nők és lányok, és nem tudom én kicsodák, akiknek a száján korábban ilyesmi ki sem csúszott, azok most már a legtermészetesebben használják ezeket, illetve az is megfigyelhető, hogy átértékelődnek bizonyos dolgok, tehát olyasmik, amik korábban istenkáromlásnak minősültek, mert nagyon sok trágárság úgy kezdte a pályafutását, azok ma már teljesen ártatlanok. Egyetlen példa a huncut szó, amelyet itt most nem fogok etimologizálni a rádióhallgatók füle hallatára. Hát, hogy finoman körbeírjam, az a nőstény kutyának a nemi szerve volt eredetileg németül, és ehhez képest ma kedveskedve kisgyerekeknek mondjuk.
Nyelvészként te látod azt, hogy a spanyol, vagy pont mondjuk az angol kifejezésrendszere pozitívabb, hogyha ez valamilyen módon egyáltalán mérhető, vagy felismerhető?
Igen, ez a gond, hogyha ezt az ember komolyan akarná kutatni, akkor az alapfogalmakat kellene tisztáznunk, hogy mit nevezünk pozitívnak, negatívnak, vagy például Balázs Géza, a közismert nyelvész professzor írt is erről többször, hogy hungaropesszimizmus, ugye ezt az egészet egy ilyen kulturális néprajzkutatási keretbe helyezte. Tehát én nem vetem el, hogy ilyen létezik, de ha jól rémlik, ő is amellett érvel a művében, hogy bár föl lehet sorolni jó pár, nem tudom én, 20-30 ilyen jelenséget, amely nyilvánvaló a magyar nyelvben, ugyanúgy melléjük lehet állítani a hungaro optimizmusnak a megnyilatkozásait is. De egyébként én most tehát ezt rögtönözve mondom, tehát emögött nem állnak kutatások, hogy én nem is annyira a pesszimizmust szoktam érezni nagyon sok magyar kifejezésben, hanem a cinizmust, vagy a kiábrándultságot, vagy a keserűséget.
Egyfelől igen, ezzel én is találkozom, másfelől pedig a szarkazmus, tényleg második anyanyelvünk, ahogy szoktuk mondani, magában hordozza azt is, hogy felismerem, hogy ez rossz, ez negatív, és röhögök rajta. Tehát akkor valójában nálunk igen. Pozitívabb nép nincs is.
Hát igen, és akkor tulajdonképpen vissza lehet kanyarodni a beszélgetésünknek az elejére, hogy azáltal, hogy egy bizonyos szót választok és gyakran használom, mint egy befolyásolom is a saját gondolkodásmódomat, érzésvilágomat és az engem körülvevő valóságot. Tehát ilyen értelemben a szavaknak van erejük, van hatalmuk, de hát ez sem mai felismerés, hát az ős meg az ókori társadalmakban ez mind ugye rengetegféle tabu és nyelvi mágia formájában jelen volt.
Horváth Péter Iván nyelvésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettem. Az interjút a következő adásokban folytatjuk. Többek között különbséget teszünk a nyelv elsajátítása és megtanulása között.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
A szavaknak tehát erejük van, akár hatalmuk is döntéseink felett, főleg ha a megfelelő személytől érkeznek a megfelelő szavak. Itt most jöhetne egy romantikus történet, helyette azonban visszakanyarodunk a reklámiparhoz, amely jelenlegi témakörünk keretét adja. De hogy a szerelmi és a vásárlói viszony jellege némileg hasonló, azt el kell ismernünk. Debreceni János reklámszakember továbbra is fontos feladatot szavaz a vizualitásnak, de még annál is fontosabbat a látvány és a verbalitás összefonódásának.
Második megálló.
a szövegírás sem feltétlenül egyfajta rivalgó meldöngetés felkiáltó mondatokban. Mondjak neked egy példát. Egy német sportkocsi reklámja, és ennek az autónak egyik közismert tulajdonsága, hogy rendkívül jó módon tapad az úton. És ez a hirdetés az úgy nézik, hogy ott volt az autó, és ez volt fölötte a fősor, hogy mint mogyoró vaj a szájpadláshoz. Tehát ez megint ugye azt teszi, hogy felnőtt emberként kezelve az olvasót pontosan tudja, hogy ez mit jelent, hogy ez tapadást jelent, és azonnal ugye az autóhoz tudja kötni, megerősíti őt abban, amit egyébként is tud erről az autóról, mert egyébként ugye a reklámnak, ez egy nagyon, ahogy beszéltünk, nagyon fontos funkció, hogy újra és újra ismételnie kell önmagát, egyszerűen azért, mert az emlékeink kopnak, mindig minden emlékünk kopik, a márkákra vonatkozó ugyanúgy vagy még jobban. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a fajta következetességet a reklám az időről időre megerősítse.
Az érzelmeknél maradnék. Azt mondtad, hogy amikor a terméket leveszem a polcról, akkor nem is feltétlenül ugye magával a konkrét üzenettel kell egyetértenem, hanem amit a reklám kiváltott belőlem pozitív érzés, az fog elönteni, meglátva a terméket, és mondjuk ezért fogom megvásárolni. Javíts ki, hogyha rosszul mondtam valamit.
Nem pontosan. Tehát igazából ott nem fog elönteni téged valószínűleg egy pozitív érzés. Ott arra fogsz emlékezni, hogy neked ez a dolog tetszik. Azért, mert tetszett a reklám, tetszett azért, mert egyébként ott megláttad a terméket, de ezek nem egy ilyen intenzíven megélt érzelmek. Tehát az érzelmek mást jelentenek a marketingben, mint amit a párkapcsolatban jelentenek. Egyébként is a marketing úgy használ fogalmakat, ahogy az párkapcsolatban használjuk, és ez borzalmasan félrevezető. Tehát például a márkahűség is ilyen. Tehát a márkahűséget a marketing is, a hagyományos marketing is úgy használja, hogy a párkapcsolatban használjuk, tehát hogy a márkahűség az egy érzelmű alapú kizárólagos lojalitás jelent. Holott a marketingben a márkahűség az nem az újravásárlás okát, hanem a tényét jelenti. A márkahűség habituális, ahogy beszéltünk róla, tehát pusztán azért veszem, mert megszokásból azt szoktam venni, és megosztott. Tehát termékkategórián belül te lojális vásárlója lehetsz több terméknek is, attól függően, hogy éppen az adott vásárlási helyzetben mi van hatással a választásra, milyen hangulatban, vagy éppen mi az, ami egyáltalán kapható. Tehát a dolog lényege az, hogy nem olyan fajta érzelmekről beszélünk itt, amik egy ilyen tudatosan intenzíven megélt érzelmek, hanem pusztán a tetszésnek ez a finom zsigeri reakciója. Uh-huh.
Nyilván ez párkapcsolat kérdése, de biztos, hogy találsz olyat, amivel ez harmonizál. Tehát párkapcsolat és párkapcsolat között is van ugye különbség. Tehát jó, nem egy intenzív érzelem, de a lényeg az, hogy ott vannak előttem ezek a termékek, és akár mondjuk azt gondolom, hogy tudatalat vagy ösztön szinten kapom le azt a terméket, mert az agyamnak a kis polcában már ez az érzés, ez valahol így elkezd kopogtatni. Nem tudom, hogy van arra a szabályszerűség, hogy mennyire hatásos a pozitív vagy a negatív érzésnek a keltése. És mondom a példákat, ami alapján én bajban vagyok, és lehet, hogy ebben is van egyfajta változás. Az egyik az ugye történetesen ez, hogy jó érzést kelt bennem. Mondjuk egy olyan kozmetikum, amiről beszélgettünk szintén ugye az interjú előtt, ami azt üzeni, hogy mindenki szép, ergo én is az vagyok, és valószínűleg én vagyok a millióból az egy, aki függetlenül attól, hogy szép vagy nem, azt gondolja, hogy menjetek a csodába, azt akarjátok lenyomni a torkomon, hogy mindenki egyformán szép, miközben tudjuk, hogy ez nettó hazugság. Tehát, hogy különben nem lenne aranymetszés, különben nem lennének divathullámok, és különben nem lenne egy olyan általános ízlés, amihez újra és újra visszakanyarodik a divatszakma és a többi. Szóval ebben bárkivel vitálba szállok. Tehát innentől kezdve engem ez nem vett meg. Ettől függetlenül konkrétan azt a terméket vásárolom, mert én végig próbáltam csak ennél a terméknél. És nem érdekel, hogy mit fűz hozzá, sőt, kifejezetten bosszankodtam is a reklám miatt. De engem leszámítva mindenki másnak ez mondjuk egy jó érzést kelthet, és leveszi a polcról. De ugyanakkor ott vannak azok a reklámok, és szeretnék visszatérni az említett csokoládé márkára, amelyik szerintem helytelenül használja a földi magyarót abban a termékbe, hogy eredetileg volt ez a nagyon-nagyon átélhető példa, hogy ha éhes vagy, akkor nem vagy önmagad, és az említett hírességeket nem olyan módon helyezi el a reklámban, mint mondjuk a George Clooney vagy Brad Pitt menőztetése, tehát még jobban megfuttatjuk, hanem lényegében egy ilyen lejárató dolog, amiben voltak olyan jó fejek, hogy részt vettek, mert hogy ez a nem vagy önmagad ebben a reklámban mindig egy negatív jelzés, hogy változz vissza magad, de mert elviselhetetlen vagy attól, hogy éhes vagy, és erre berakni Elton John-t, és erre berakni Rowan Atkinson-t, tehát hogy Elton John jó fej volt, aki azt mondta, hogy az egy negatív dolog Elton John-nál válni, hanem alakulj saját magaddá. Ezen én és mindenki más, aki nem Elton John jót nevet, tehát azért ez nem meríti ki a negatív érzelemnek az előhozatalát, de ugyanez a csokoládé márka most átállt arra a reklám sorozatra, vagy legalábbis most azt látom, hogy megpróbálkozik vele, hogy beiksz nemes egyszerűséggel egy bulin, hallják, hogy a telefonod ki van hangosítva, és éppen azt ecseteled, hogy milyen botrányosan rossz buliban vagy, és már el kéne innen tűnni, mert itt mindenki rossz arc, és erre jön még egy chips reklám, amelyiknek azért lényeges, hogy nem zacskóban van, hanem egy papír hengerben árulják, mert szintén egy buli szituációban hősünknek bele akad a keze, tehát ki akarja venni az utolsó darabot, és nem tudja kihúzni, és ez annyira ciki, hogy inkább elvonul egy szobába a buliban, ahol találkozik 10 másik emberrel, aki ott ül a kezére szorult papírdobozzal. Ami tök jó ötlet, de valójában ez is abból indul ki, hogy beégtem mások előtt, oké, hogy most ez egy ilyen happy end-del zárult, de ez a poénra megy, és közben nem azt erősíti bennem, hogy én milyen jó vagyok, hogy én milyen jól megtaláltam magam az életben, hogy az én boldogságomhoz már csak kizárólag az a chips, az a csoki, az a kozmetikum hiányzik, hogy lényegében azt mondhassam, hogy tökéletes. Lehet, hogy nem ezek a legjobb példák erre, de a kérdés az továbbra is ugyanaz, hogy belőlem jó érzést vagy rossz érzést vált ki, az hatással van-e az eladásra?
Mindenféleképpen, de ezek a példák, amiket hoztál, ezek jó érzést váltanak ki belőled, mert elmosolyodsz a végén. A reklám és a márkák jelentőségét az életünkben nem tudjuk alulbecsülni. Ezek borzalmasan jelentéktelen dolgok. Tehát az, hogy most így tudatosan elemezzük őket, hála Istennek a világban nagyon kevés ember foglalkozik ezzel, tehát a vásárlók többsége ezt nem veszi komolyan. Tehát az, hogy Elton John és Rowan Atkinson megjelenik egyébként többé-kevésben a saját karakterében, nyilván a művi karakterében, az nem áldozat az ő részükről. Tehát ők nem jó fejek azzal, hogy egyébként Elton John hisztizik, meg Rowan Atkinson béna. Már csak azért sem, mert ők is pontosan tudják, hogy ez csak reklám. Tehát senki nem elemez, értelmez reklámfilmeket, többé-kevésbé zsigerileg reagálunk rájuk.
Na de ez egy brand, amit felépítettek Rowan Atkinsonnál, kevésbé, mert ott tudjuk, hogy egy olyan karakterről van szó, akit ő megformált. Most mindegy, hogy 10-ből 9 filmjében ilyen karaktereket formál meg. De Elton John esetében ma már nyilván egy brandépítés az, hogy ő a primadonna, és ebben nem szeretném, hogyha bárki genderkérdés vagy szexuális orientációt belekeverne a primadonna kifejezését, most nemtől függetlenül a hisztis, aki nem kapta meg időben a tökéletes ásványvizet, amit szeretne inni. És ez viszont az ő személyéhez kapcsolódik, elvileg ő tudja, hogy ez a show business, és neki valamilyennek kell lenni, de az a bizonyos nem tudatos reklámfogyasztó, az ezt is elhiszi, hogy tehát akkor ez egy megdönthetetlen tény, amit még Elton John is elfogad, hogy ő egy primadonna.
Nem hiszem, tehát mindenki pontosan tudja, hogy egyébként ez a, sőt, most már talán azt is tudja, hogy maga a reklámformátum ugye miről szól. Tehát az, hogy egyébként Elton John ebben megjelenik, és egyébként tényleg ő a jó választott karakter erre, én azt nem hiszem, hogy akár Elton John maga is úgy érné meg, hogy ez valamilyen módon károsítja az ő imidzsét, hiszen az egész dolog vicces. És a dolog itt kezdődik, és itt ér véget. Itt ér véget a nézőnek, és itt ér véget Elton Johnnak is. Tehát az a fajta ilyen tudatos végiggondolása a dolognak, ez valójában nem egy létező dolog a reklámban, és amit az imént említettél, hogy ugye ezek a reklámok nem adnak hozzához a fajta pozitív életképhez, vagy önképhez, hogy hogyan viszik előre az életedet. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó dolog. Tehát ez a fajta ilyen félig meddig ilyen fasisztoid hozzáállás a reklámban, tehát ami így megpróbál neked diktálni, és megpróbál valamilyen obskúrus módon arra hatni, hogy hogyan manipulálhat téged akaratod ellenére. Ez elég régre nyúlik vissza. 1956-ban írt Vince Packard egy ilyen társadalom kritikával foglalkozó újságíró, és egyébként a konzumerizmus nagy ellensége, egy könyvet Rejtett rábeszélők címen, és tulajdonképpen attól datálódik az, hogy a reklámra egyfajta ilyen manipulatív technikaként tekintünk, de valójában nem erről van szó. Tehát szerencsére ennél sokkal ellenállóbbak vagyunk, szerencsére nagyon jól ki tudjuk szűrni egyébként a reklámokat. Gyakorlatilag az ember, a gyerekek, amikor már iskolába kerülnek, már tökéletesen ki tudják szűrni a reklámokat, és ez egy nagyon megnyugtató és jó dolog. És azt gondolom, hogy ennek ellenében ugye a reklám akkor tudja mégis megnyerni magának az embereket, hogyha ha valóban olyan pozitív érzelmi reakciókat vált ki belőle, mint amilyet egyébként tesz ez a csokoládé reklám is. Uh-huh. És ugyanez a helyzet a chips reklámmal is. Tehát az, hogy beleragad a kezed a dobozban, ez vicces. És ez a dolog is itt kezdődik, és itt ér véget. Nagyon jól megerősíti azt, amit az emberek egyébként tudnak a márkával kapcsolatban, ismerik a márkának ezt a distinktív márka azonosítóját, hogy a csomagolása egy henger, és ez a dolog itt ér véget, hogy olyan finom, hogy belenyúlsz, és bele fog ragadni a kezed, haha. Mindenki pontosan tudja, hogy ez csak egy reklám. Tényleg csak az a kérdés, hogy emlékezni fogok-e belőle a hirdetőre. Ugye a Super Bowl az egyfajta amerikai reklámfesztivál, hogyha úgy tetszik. Ugye abban a szünetben mindenki rengeteg pénzt, és érdekes módon valamiért oda mindig működőbb reklámok kerülnek, amik nem feltétlenül érvelni és agitálni akarnak, hanem valóban megnyerni maguknak az embereket. Viszont ebben a reklámblogban is nagyon sok olyan reklám jelenik meg, ami vicces, csak éppen öncélúan vicces, a szónak abban az értelmében, hogy az emberek nem jegyzik meg belőle a hirdetőt. És innentől kezdve ez megint csak szórakoztató tartalom, és nem reklám. És ez probléma, mert hiába gondoljuk mi laikusként azt, hogy szeretünk egy reklámot, és tetszik nekünk egy reklám, hogyha egyébként tényleg nem tudjuk felidézni mögötte a márkát, akkor az valójában hát többé-kevésbé kidobott pénz.
Korábban beszéltünk erről a bizonyos WhatsApp reklámról, ami ugye kisfilm volt, ahogy te is mondtad, és aztán úgy gondolták, hogy ez tökéletes lesz egy sörreklámnak. És valóban, tehát, hogy én erre emlékszem, és ez egy nagyon-nagyon régi cucc, most körbefut egyébként a közösségi médiában egy olyan mémszerűség, ami erre utal vissza, és mit reklámozott? Fogalmam sincs. És nem tudom, hogy a reklám, amikor futott, hogyha ahhoz képest egy évvel már nem tudom megmondani, hogy egyébként ezt arra használták föl, hogy sört reklámozzanak vele, nem biztos, hogy tudtam volna már akkor sem válaszolni rá. Tehát lehet, hogy nekem ez is inkább a csak szórakoztató kategóriába csúszik át, mert egyébként az, hogy 15-20 év után nem tudom megmondani, arra ellenpélda a korábban említett mosószer, ami nem új, csak azzal van mosva, és ez minimum 25 éves.
Persze, tehát ez nagyon sokat számít, hogy egyébként mi itt Magyarországon, mint reklám érdekességet látva, mit és hogyan veszünk le belőle, de ennek a reklámnak egyébként ugye a kontextusa az az, hogy ugye, hogy WhatsApp, és erre a válasz az az, hogy watching the game, having a bud. Nyilvánvalóan mi ezt ugye másképp tekintjük, és az a néhány ember, aki ezt ismeri Magyarországon, már reklámok után érdeklődik. Talán kicsit többen ismerik ezt, mert valóban nagyon vicces, és egyébként az ügynökség mellett ez mindenféleképpen el kell mondani, hogy nagyon sok ilyen kvázi spin-off készült ebből reklámfilmként, amik mind nagyon-nagyon zseniálisak voltak. Tehát amikor ugye a fehér irodisták újra játsszák ezt, amikor megérkeznek a földön kívül, tehát nagyon sok ilyen további epizód volt ebből, tehát összességében is egy nagyon erős kampány volt. De a dolog lényege az mindenféleképpen az, hogy úgy szórakoztatott, hogy nem volt. A te esetedben itt igen, és ezt elfogadom, de az Egyesült Államokban egészen biztos, hogy elválaszthatatlan volt a márkanévtől.
Ez valószínűleg azért van, mert nem iszom sört is, lehet, hogy ez kiesett a dolog. Viszont ha már ez szóba került, hogy ugye itt az eredeti reklám van, valóban fekete srácok otthon, hát láthatóan lógatták a lábukat, na hát nem csináltak semmit, vagy nem, hogy telefonáltak, akkor felcsöngettek kaputelefonon, de azt láttad, hogy a fotelba vagy a kanapén fetreng, és tényleg azt mondja, hogy semmi, nézi a meccset, és iszik egy csak. És hogy ezt megcsinálták fehér szereplőkkel, ez nem most volt, és ugye már is felveti az alapkérdésünket, hogy az említett reklámjainkban voltak kannibálok, tehát hogy egy nagyon sok olyan kérdés, ami néhány éve belefért volna, vagy azt gondoljuk, hogy belefért, ma meg már határozottan nem fér bele, és nem tudjuk még egyelőre, hogy azért, mert átestünk a ló túloldalára, vagy azért, mert végre észrevettük, hogy nem feltétlenül kell sértegetni embereket. Ezt nyilván esete dönti el, de most azt te észreveszed, hogy a reklámok óvatosabbak, vagy ha úgy tetszik, gyávábbak lettek?
Hát mindenféleképpen a reklámiparban egyébként ez most egy ilyen forró téma, hogy hova tűnt, úgymond a kreativitás, és hova tűntek a vicces reklámok. Amit elmondtál, az tulajdonképpen a marketing és a reklámipar maga kényszeríti magára. Tehát van egy olyan fajta öncenzúra, ami miatt ez, nem mondom azt, hogy teljesen eltűnt, de kétségtelenül visszaszorult. Én nem gondolom azt, hogy egyébként, hogyha ma lemenne például az a gyógyszerreklám, ez kevésbé lenne népszerű, pusztán megint azért, mert az emberek természetesen a helyükön tudják kezelni a reklámokat. Tehát nyilvánvalóan ugye a reklámnak is, vagyis mondjam, önszabályozónak kell lenni nagyon sok tekintetben. Tehát nyilvánvalóan nem sértett társadalmi csoportokat. Tehát igen, ez így van, ezt nagyon jól érzékel, de egyébként ez már nemzetközileg is probléma. Ennek a legnyilvánvalóbb jele az az, hogy a nagy reklámfilmfesztiválokon csupa olyan reklám nyer, ami hát ilyen nagyon komolyan veszi magát. Nagyon sok van olyan, ami egyébként pont az általad korábban említett témában, tehát ilyen, nem tudom, a fenntarthatóság témakörében próbál például valami újat mondani, és új módon. A valóságban egyébként ezek nem feltétlenül vannak olyan súllyal jelen a reklámblogban, vagy a hirdető oszlopokon, vagy az újságokban, vagy az interneten, hogy igazából láthatóvá váljanak, de valahogy a szakma is valóban mostanában ezeket díjaz, és egyébként ez probléma olyannyira, hogy történnek is ez irányban lépések, hogy hogyan lehet visszahozni az olyan reklámokat, amit egyébként nem csak a szakma ismer el, hanem az emberek is elismernek. Tehát ami valóban azok nyerjenek reklámfesztiválokon díjakat, amiket az emberek egyébként kedvelnek, ismernek. A 90-es években, amikor, hát nálunk nem annyira, de egyébként a világban a reklám kreativitás az még sokkal látványosabb volt, akkor csupa olyan reklámok kaptak szakmai elismerést is, amit privátim gyakorlatilag mindenki ismert. Mostanában nem ez a helyzet. És hát valószínűleg ez van mögötte, hogy túlságosan komolyan veszik magukat a marketing menedzserek, túlságosan komolyan veszik a reklámot, és túlságosan komolyan veszik a márkákat is. És ez azért probléma, mert a valóságban gyakorlatilag nincsen olyan márka, aminek az eltűnése átmeneti kellemetlenségen túl bármit jelentene bárkinek. Tehát, hogyha most eltűnne a legnagyobb mobil szolgáltató a piacról, kellemetlen lenne néhány embernek, mert ugye át kéne menni egy másikhoz, de igazság szerint nem sokat számít. És ez ugyanez, még a legnagyobb üdítő gyártókkal is ez a helyzet. Gyakorlatilag ma már mindennek, még akkor is, hogyha ne adj Isten mondjuk te elfogult vagy egy bizonyos kóla márkával szemben, de a helyzet az, hogy most már gyakorlatilag minden termék felcserélhető, vagy hogyha még nem az, akkor idővel az lesz. Tehát ez a fajta ilyen funkcionális hasonulás, ez a legtermészetesebb dolog a marketingben. A MeToo, amit ugye ma már teljesen más értelemben használunk, de ez egy nagyon régi, az 50-es években megjelent kifejezés a marketingben, bár egyébként a marketing szakma manapság nem használja. Valószínűleg azért nem használja, mert a marketing nagyon elment abba az irányba, hogy a termékek, a márkák sikerességét az adja, hogy mennyire tudnak termékkategórián belül valami olyan egyedi előnyt kínálni, ami megkülönbözteti őket tartalmilag a többitől, és ezzel okot adnak az embereknek a választásra. Szóval a MeToo az a legtermészetesebb. Tehát, hogyha megjelenik egy termék, ami sikeressé válik, akkor a többiek idővel elkezdik ezt másolni, és innentől kezdve kiválthatók lesznek egymással. Az kétségtelen, hogy ez a termékinnováció, tehát amikor valaki valami újat hoz, az átmenetileg tud előnyt biztosítani, és biztosít is előnyt a márkáknak. A kérdés az sokkal inkább az, hogy amikor ez az előny már elveszett, amikor megérkezik ebbe az állapotba az innovátor márka, mennyire tudta a kategóriát az emberek fejében a saját nevéhez kötni. Nagyon jó példa erre ennek a digitalizáció megjelenés. Ugyanis a digitalizáció az nem csak kommunikációs csatornákban hozott újat, hanem értékesítési csatornákban is. Tehát nagyon sok szolgáltatás került át a digitális térben, kezdve a taxiktól a szálláshelyekig. És aki nyilván ezt először teszi meg innovátorként, az kedvező helyzetbe jut. Egészen addig, amíg meg nem jelennek ugye a versenytársak, általában nagyon gyorsan megjelennek a versenytársak, és a kérdés innentől kezdve az, hogy ezt a kezdeti előnyt mennyire tudja megőrizni a folyamatos működés fázisában ahhoz, hogy továbbra is ő legyen a kategóriában a meghatározó. És ez azt jelenti, hogy amikor a kategóriát vásároljuk, akkor melyik márka neve ugrik be számunkra, legnagyobb valószínűséggel, mert akkor annál nagyobb valószínűséggel fogjuk azt választani.
Azért alapvetően ez a bizonyos, nagyon PC gyártó, most tényleg nevezhetjük gyávaságnak, biztonságnak, egyszerűen nem fog helybe menni a pofonért, mert tudjuk, hogy negatív reklám is reklám, de most beszéltük meg, hogy nem. Tehát ebben az értelemben.
Ugye ez a negatív reklám is reklám, ez is egyik azoknak az ilyen nagyon elterjedt tévhiteknek, ami nem feltétlenül azt jelenti, ami itt a köztudatban jelent. Először is a negatív reklám nagyon ritka, természetesen van rá példa, és az, hogy egyébként ez most pozitív vagy negatív egy márka életében, arra viszont a válasz az, hogy attól függ. Tehát, hogyha például nézzük azt a német autógyártót, aki ugye a dízelbotrány miatt komoly pénz és vélt reputációbeli veszteséget szenvedett, hát azóta látjuk, hogy egyébként hova pattan vissza. Tehát ezt is tulajdonképpen az emberek kevésbé erkölcsi alapon ítélik meg valóságban, mint amennyire ők a maguk állítása szerint egyébként megítélnék. Tehát, hogyha ez így volna, akkor például az a nagy amerikai sportszergyártó, ami fillérekért gyártat dél-ázsiai országokban termékeket vagy cipőket, az nem lenne továbbra is ugyanúgy piacvezető. De az, hogy mi negatív és mi pozitív, az nagyon függ attól például, hogy az adott márka mennyire van benne az emberek fejében. Egy nagyon jó példa volt erre néhány évvel ezelőtt, ez talán azért ismered, mert elég nagy port vált fel nálunk, és ez az Egyesült Államokban történt. Ez egy szobabicikli gyártó volt, akinek a karácsonyi reklámja az az volt, hogy a feleség örült annak, hogy a férje ezt vette neki, mert ezért majd jobban tetszett neki, mert jobb formába fog jönni. És ebből természetesen hatalmas nagy felhördülés lett. Teljesen jogosan, és az történt, hogy egyébként a márka borzasztóan meglódult, pusztán azért, mert a márka név a kategória vonatkozásában bekerült az emberek fejébe. És kétségtelen, hogy voltak köztük rengetegen, akik azt mondták, hogy nem, de sokkal-sokkal többen voltak azok, akik szobabiciklit akartak venni, és hirtelen tudomásukra jutott, hogy van egy ilyen szobabicikli márka. És mivel egyébként, mint szobabicikli tök jól működött, elmentek és megvették. Tehát a negatív reklám ebben az esetben pusztán azzal, hogy fölépített valamit, amit egyébként márka kommunikációk hosszú évek alatt rengeteg pénzből ért volna el, úgyhogy sajtóhírré vált, ugye ezt a munkát elvégezte, és ilyen szempontból ez pozitív volt. Na most természetesen, ami ténylegesen negatív hatással van egy márkára, az nagyon ritkán jön a kommunikációból. Tehát ez sokkal inkább jön a termék valamilyen hiányosságából. Tehát amit például most is, amikor belekerül a mosószer az ásványvizes palacba, no, az negatív hír. Tehát az valóban vissza fogja vetni. Egyszerűen tényleg arról van szó, és erre mindig visszatérünk, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan borzalmasan jelentéktelen dolog a reklám önmagában, és olyannyira pontosan megtanultuk már mindannyian a helyén kezelni, hogy igazából kárt sem nagyon tud okozni.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Debreceni János persze nem a pálya elhagyására készül, még ha a most hallott szavaiból tévesen erre következtetne is bárki, pusztán tényt közölt. A reklámszakemberrel még folytatjuk a beszélgetést a jövő héten. Ez is ki fog derülni, hogy mely kategória az, amelynek termékeihez a legnagyobb szabadsággal kezdtek el egykor reklámot gyártani a szakemberek. Továbbra is azt szem előtt tartva, hogy a néző, hallgató maga számolhassa ki az egyszer egyet, vagyis hogy a látvány egyfajta absztrakció, amely egyértelműen vezeti el a befogadót a termékhez, esetleg annak mondani valójához. A hasonlóságok, összecsengések felismerésére a világban sokszor még törekednünk sem kell. Az Iparművészeti Múzeum például egészen meglepő, mégis tökéletes tárgyakat talált gyűjteményében, amelyek emlékeztetnek az idei Oscar-díj átadó extravagáns megjelenésű sztárjaira. A múzeum Facebook oldalán megtalálható a poszt, amelyben összeállítottak egy galériát olyan párosításokból, mint Ryan Gosling és egy pink színű üveg díszváza a 19. századból, Carey Mulligan és egy Art Deco asztali lámpa az 1930-as évekből, vagy éppen Dwayne Johnson és a Fabulissimo borotválkozás utáni balzsam csomagolása, amelyet 1984-ben a kőbányai gyógyszerárugyára állított elő. Nyilván ebben a kontextusban nevetségesnek hat a sportolókból egy színész ezüst színű öltönye, vagy várjunk csak... Jó, ez minden elképzelhető kontextusban nevetségesen hatna. Minden esetre a vörös szőnyeges bevonuláson voltak valóban szemkápráztató, másokat meg talán megbotránkoztató öltözékek, mert hogy van ez az igazságtalan helyzet, hogyha Kristen Stewart szegi meg az úgynevezett divat szabályokat, akkor az menő. Azonban, ha egy átlagos bolti eladó, képkeretező vagy könyvelő teszi ugyanezt, akkor jó eséllyel ízléstelennek, de legalábbis furának titulálják. Persze ez lehet, hogy csak 40-től felfelé kelt valódi félelmet. Keszeg Anna kultúrakutató, a MOME tanára, látva tanítványai divat tudatosságát, bízik a mai 20-as generáció erejében.
Harmadik megálló.
A divat szakmában mindenféle próbálkozás ellenére évtizedeken keresztül ugyanahhoz a szépségideálhoz futunk vissza. Tehát, hogy mennyire csapjuk be magunkat, mennyire csap be minket a divatvilága? Tehát, hogy ez egy kijátszhatatlan dolog? Ezt így fogadjuk el?
Szerintem nem, és éppen azt hiszem, hogy ez a generáció, amit most hívjunk jobb hiányzének, hát nem tudom, tehát, hogy azok a fiatal felnőttek, akik most kerülnek az munkaerőpiacra, ők rendeznek újra. De ezt egyébként a nemzetközi divatiparban is lehet látni, hogy ugye Anna Wintour, aki ugye az amerikai Vogue-nak a főszerkesztés, aki mindig azonosítani szoktak ezzel az ilyen nagyon normatív divatviselkedéssel, ezen, amit te is úgy fogalmaztál meg, hogy ugyanahoz a szépségideálhoz küldenek vissza bennünket. Ő is azért nagyon sok engedményt tett az elmúlt években, nem régen, de mondjuk az elmúlt 10 évben, afelé, hogy ez a szépségideál, ez változik, milyen, stb. Azért az E-generáció, amióta munkaerőpiacon elkezdett megjelenni, azóta nagyon sokan beszélnek arról, hogy arra, amire mondjuk mi millennial generációsok nem voltunk képesek, hogy újraírjuk a szabályokat, ezt az E-generáció megtette. Mert hogy az, hogy ők elkezdtek etikusabb munkakörülményeket követelni maguknak, mivel a burnout tudattal nőnek fel, nem fogadják el annyira a kizsákmányolásukat, gyakran munkahelyet váltanak, hogyha nincsenek megelégedve a feltételekkel, a divatban is ugyanezt csinálják. Tehát, hogy addig, ameddig ő azt mondja, hogy ami nekem nem kényelmes, azt nem fogom hordani, addig ő rá fogja kényszeríteni a divatmárket arra, hogy de olyan ruhát csináljon neki, hogy kényelmesen érzi magát. Ahogy a főnököket is rákényszerítették, hogy csináljanak másfajta időbeosztást, hogyha nem akarják azt, hogy folyamatosan felmondó munkaerők legyenek az alkalmazottaik. Hát, hogy szerintem nekik eléggé nagy a rendszerre való hatásuk. Mondják is, hogy sokan is vannak, tehát demográfiailag egy olyan generáció, aki elég hosszú ideig fogja még meghatározni a világot, és már nagyon pici koruktól kezdték profilozni őket, és szerintem nekik nagyon erős ez az önérték tudatuk, hogy az, amit mi csinálni akarunk, az rendben van. Ezt szerintem a millennialeknek nem tanította meg senki, mindenki azt mondja, hogy rosszul csinálunk mindent, mert nem vállaljuk be, mert nem, és akkor ezektől egy ilyen kicsit ilyen őzikésebb viszonyunk lett a világhoz, de ez a generáció ez meg totál ragadozóként képzeli a saját magát, és ezzel így a divatra is nagyon szuverén módon tudhatni.
Egy olyan világra szeretnék rákérdezni, amit ritkán látunk, Oscar, BAFTA, Golden Globe, én legalábbis nagyon szeretem a vörös szőnyeges részeket, és akkor megnézni a ruhákat, és amit ugye látunk most már 2-3 éve, ez a pucér vagy mesztelen ruha, hogy különböző módon fordítják, magyarán, hogy átlátszó, de csak úgy immelámmal. És ez megint a feltűnésnek a része, ugye hát egy Oscar rendezvényen átvitt értelemben mindenki neonzöldben van. Tehát, hogy ott meg aztán a kitűnést az jelenti, hogy minél kevesebb ruha. Most én láttam egy olyan ruhát, talán az Emily Ratajkowski, nem biztos, egy olyan fehér ruhát kapott, aminek a mellkas része az elől olyan volt, mint egy köténynek a teteje, de pánt nélkül, és neki végig fognia kellett a ruha tetejét. Mert az nem volt kikeményítve. Tehát ott ugyanez a helyzet tulajdonképpen nagyban, vagy más dimenzióban megfigyelhető?
Igen, egyébként. Szóval szerintem ez a naked dress trend, ez egy olyan dolog is, ami most azért is trendi, mert ez egy 90-es években kitalált forma volt, 90-es évek végén nagyon elterjedt, és ez most egy picit egy ilyen nosztalgia jelenség is, de másrészt az is ott van, amiről te beszélsz, hogy amikor ennyire erős a verseny, és tudjuk, hogy mindenki azért megy oda, mert azt szeretné, hogy a Vogue címlapján őróla írják meg, hogy a Best Dressed ő volt az Oscar gálán, akkor ez egy ilyen ellenhatás, hogy mi van akkor, hogyha a rendszer ellenébe menni az a kifizetődő stratégia. Tehát, hogy minél kevésbé díszes, minél kevésbé bevállaló, stb., viszont a testből sokat mutató, az lesz a jó megoldás. És ez egyébként valóban egy jutalmazandó, vagy jutalmazott stratégia is, mert hogy egyébként ezekre legalább rosszat nem lehet mondani. Hát, hogyha mit az ember egy ilyen naked dress bevállal, akkor azon mondjuk az van, hogy nem jelenik meg sehol, de legalább sem írják meg róla, hogy a legrosszabb választás volt az övé.
De miért? Most már azért látunk különbséget közöttük. Én most már láttam olyat is, például, ami az egyiptomi ókort hozta vissza, mert tényleg mell alatt volt kivágva, és egyre több ilyen háromdimenziós, akár mondjuk kerámia megoldásokkal virágokat helyezett az egész mellkasra, ahol hát vagy kilátszik a mellbimbó, vagy nem, mint egy adunk egy esélyt a játéknak. Tehát, hogy ezekből is van szép, meg nem szép.
Ez a naked dress, ez egyébként egy ilyen kategória, ami csak egész egyszerűen annyit jelent, hogy egy olyan ruha, ami olyan, hogy mint hogyha csak bőr lenne rajtam. Tehát, hogy akár egy ilyen fehér selyemből készült, vagy egy nagyon fehér bőrű emberen, vagy egy nagyon áttetsző bőrszínű, nyilván, tehát Kim Kardashian-en más színe van a naked dressnek, mint Charlize Theron, vagy stb., és ez a kategória, tehát ez a milyen spagettipán, és az egész ruha az teljesen ilyen egységes, vagy esetleg egy háló van rávéve mondjuk egy ugyancsak ilyen bőrszínű ruhára. Na, tehát, hogy inkább akkor te arra szeretnél rákérdezni, hogy azok a ruhák, amelyek a mesztelenséget nagyon láthatóvá teszik.
Igen, hogy mert hogy mással már nem lehet kitűnni, tehát már ennél nagyobb dekoltást nem tudok csinálni, akkor látszódjon a hasam, látszódjon az oldalam, és azt csak így tudom elérni.
Itt szerintem kettő trend megy egymással szemben. Tehát, hogy az egyik trend az az, amelyik azt mondja, hogy erotikus testnek kell lenni a színésznő testének. Ez szerintem egy olyan szépségkánon, amitől mondjuk elkezdtünk az elmúlt időszakban megszabadulni, de közben erre jött ráhatásként az a másik megközelítés, ami azt szokta mondani, hogy a nők testével annyiféle elvárás van a társadalomban, hogy akkor már miért ne tegyük meg azt, hogy mindent is megmutatunk vele kapcsolatban. Tehát ez a Florence Pugh-féle ilyen nagyon militáns, feminista megközelítés, hogy semmi közöttük hozzá, hogy látszik-e cicin vagy nem. Ha látszik, az én döntésem volt, én tettem oda, és ne szóljon be nekem senki arra, hogy ez ott van, vagy nincsen ott. Ez szerintem nagyon izgalmas dolog, így konferenciákon erről most nagyon érdekes elemzéseket lehet hallani, hogy a kortárs feminizmus az mennyire jogosítja fel a nőket arra, hogy azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy előző generációnál megbélyegeztünk és túlságosan erotikusnak, neveztünk, vagy túlságosan a férfi tekintetet kiszolgáló magatartásnak, az most pontosan ellentétes élő fegyverként használják. Szerintem ez a kettősség van ott abban, hogy a mesztelenség ma így jelenik meg, mert nyilván, hogy egy idősebb színésznőnél az van, hogy ő akkor még beleáll ebbe az erotizált testelvárásba, és egy fiatal színésznő pedig az ellenkezője van, hogy azzal támadja leginkább a kánont, hogy azt mondta, hogy jó, hát kíváncsiak vagytok rá, figyelj, a mellem nem ér annyit, hogy nem mutassam meg.
Hát igen, csak ez már megint az, ahol úgy veszek föl ruhát, hogy az nem önmagáért beszél, hanem apró betűs résszel kell kiegészíteni.
Pontosan, igen, tehát ez teljesen az ideológiáról szól, ez így van.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Keszeg Anna kultúrakutatóval, a MOME tanárával egy talán a világot felforgató generációról és annak félelem nélküli stílus alakításáról beszélgettünk. Persze nem érdemes megfeledkezni a korábbi időszakok fiataljairól sem, akik az 50-es, majd a 60-as években színezték át a világot, és már csak azért is fontosak ezek a nemzedékek, mert ma újra képesek befolyásolni sokak stílusát. Legutóbb egy 71 éves hölgy, Chin Hilan mutatta meg különleges outfitjét a kifutón. A kínai doktornő divat rajongó fia lelkesedését látva kapott kedvet öltözéke feljavításához, majd egy-egy posztban a népeket fókuszcsoportnak használva megmutatta, mire is gondolt. Nem kellett sok idő, hogy komoly rajongó bázisa legyen, és egy neves divatcég felkérje, hogy a párizsi divathéten részt vegyen egy bemutatón is. Chin Hilan esete valóban nem átlagos, de közel sem olyan egyedi, mint gondolnánk. Egyre több a társadalom által idősnek bélyegzett stílusvezér jelent meg mostanában. A legismertebb ikon valószínűleg magának a jelenségnek az elindítója Iris Apfel volt, aki 102 évesen idén március 1-én hagyott itt minket. Apfel már gyerekkorától kereste és ösztönösen felismerte a szép tárgyakat. Nem véletlen, hogy a látvány művészi szintre emelését először belső építészként valósította meg. több dizájn-restaurációs projektben részt vett, amelynek keretében 9 elnöknek dolgozott a Fehérházban. Később férjével textilipari üzletbe fogtak, amely rengeteg utazással járt, Apfel pedig boldogan gyűjtötte be a legkülönbözőbb, akár tradicionális ruhákat, kiegészítőket a világ minden pontjáról, amelyeket aztán kreatívan ötvözött. Nagy társasági életet élt, így elég sokan megcsodálhatták szettjeit ahhoz, hogy 2005-ben kiállítást rendezzenek öltözékeiből a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban. Iris Apfel már akkor ősz maradt, és nem festette a haját, amikor az még nem volt általános. Minden róla készült képen rendezett rövid frizurát viselt, és rúst az ajkain, no meg persze valamely extravagáns szemüvegét. Képekből pedig nincs hiány, 2019-ben 97 évesen kezdett el hivatalosan modellként is dolgozni. Ennek nyomán lehet az a konklúzió, hogy sohasem késő, és ez igaz is, de azt el kell ismerni, hogy Iris Apfel egészen különleges és rendhagyó figura volt. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.